Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Nagy fölénnyel nyerte meg a székelyudvarhelyi polgármester választást Szakács Pál István, az RMDSZ polgármester jelöltje. Már a szavazatok párhuzamos számlálásakor nagyon hamar elmondhatta a győzelmi beszédét, ami után Gálfi Árpád leköszönő polgármester is elismerte a verességét, és gratulálta a kihívójának. A végeredmények valóban elsöprő győzelmet mutatnak. Az RMDSZ-es Szakács Pál István 11.344 szavazatot kapott, ez az összes leadott voks 76,76%-a. Az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltje, Ember Attila 648 szavazatot kapott, ez az összes érvényes szavazat 4,4%-a, míg a Székelyudvarhelyért párt színeiben induló Gálfi Árpád újrázni kívánó polgármester a voksok 18,84%-át szerezte meg, ez abszolút számokban 2784 szavazatot jelent. Két párt haladta meg az 5%-os küszöböt és jutott be a Székelyudvarhelyi önkormányzatba, az RMDSZ és a Székelyudvarhelyért párt. Előbbinek 16, utóbbinak 3 helye lesz a képviselőtestületben. Szakács Pál István 7 éve, 2017 óta vezeti a vállalkozói inkubátorházat, a Hargita Business Centert. 2022-ben lépett be az RMDSZ-be. A szövetség kampánynyitó rendezvényén, amit Székelyudvarhelyen tartottak, ezzel is jelezve, hogy kiemelt figyelmet kap a város a választási versenyben, úgy fogalmazott, Székelyudvarhely az elmúlt időszakban lemaradt más székelyföldi településekhez képest. A mai Naprakészben terveiről kérdezzük, arról, hogy az elkövetkezendő években milyen várost kapnak a székelyudvarhelyiek, illetve a térség lakói. Szakács Pál István, Székelyudvarhely megválasztott polgármestere a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm a lehetőséget.
Sikerült visszahódítani Székelyudvarhelyt, most ilyen vagy ehhez hasonló szalagcímeket olvashattunk 9. éjféltől mostanig a lapokban. Miről szól a székelyudvarhelyi győzelem? Ugye az RMDSZ bevette Székelyudvarhelyt, az RMDSZ megnyerte Székelyudvarhelyt Szakács Pál Istvánnal közösen, vagy Szakács Pál István révén. Miről szól a mostani győzelem?
Így van. Hát én úgy gondolom, hogy egy hatalmas bizalmat kaptunk a székelyudvarhelyi városlakóktól, elég nagy fölénnyel, tehát több mint háromnegyedes fölénnyel nyertük meg a polgármester választást is, illetve a helyi tanácsos listánk is több mint 80%-ot kapott. Érezzük ennek a helyzetnek a súlyosságát, a súlyát jobban mondva, és nyilván nagyon fogunk készülni erre az időszakra. Igaz, a romániai rendszer sajátosságai miatt most van egy 3 hónapos időszak, amikor fel tudunk készülni, hogy vegyük át a városnak a vezetését. Én nagyon szeretném, a vállalkozói szférából érkezem, igaz, hogyha egy ilyen kis auditot is el tudnánk végezni, hogy mérjük fel, hogy mik a rendelkezésünkre álló eszközök, milyen emberállománnyal rendelkezik jelen pillanatban a polgármesteri hivatal, és hol lehet esetleg dolgozni, hol szorul egy kicsit javításra a helyzet.
Az RMDSZ most megtalálta a helyét Székelyudvarhelyen, azt látjuk. Ez minek köszönhető? Annak a számlájára írja ön azt, hogy a jelenlegi városvezetés nem úgy teljesített, ahogy elvárták a székelyudvarhelyiek, vagy pedig teljesen mással kell ezt magyarázni, és politikai opcióik változtak az embereknek?
Nyilván az emberek nem buták itt Székelyudvarhelyen, és világosan meg tudnak fogalmazni különféle helyzeteket és dolgokat. Látni kell azt, hogy 2020-ban az RMDSZ nagyon elveszítette a helyhatósági választásokat, a polgármester választást is, és a városi tanácsban is a 19 képviselőből mindössze 6 volt RMDSZ-es az elmúlt 4 évben. Megértette a szervezet tehát azt az üzenetét a városlakóknak, hogy egy teljes megújulás kell megtörténjen ahhoz, hogy bizalmat tudjanak kapni. És hát ez a megújulási folyamat 2022-ben vette kezdetét, akkor nyílt állóurnás szavazás során Antal Lorenz szenátor urat választották meg a Széke Eduard helyi RMDF elnökévé. Ő maga köré épített egy elnökségi csapatot, akkor hívott el engem is, hogy ismerjem meg a szervezetet, és segítsek abban, hogy a városrakók könnyebben el tudják fogadni, és bizalmat ébresztünk a városrakókba az RMDF-t illetően. 2022-ben csatlakoztam tehát én is a szövetséghez, elnökségi tagként dolgoztam a társai mellett, és hát ennek a megújulásnak az egyik csúcspontja volt az ez évi április 7-ei előválasztás, ahol már látszódott, hogy ezt a nyitást jó néven vették a városrakók, hiszen több mint 5, vagy közel 5000 ember jött el erre a szavazásra, és rangsorolta a tanácsos jelöltjeinket, állította össze tulajdonképpen az RMDS csapatát, és jelezte azt, hogy polgármester jelöltként jó magamban bízza meg a leginkább, és engem küld majd a csatába Gyászi Árpád és Ember Attila urak ellen június 9-én. A nyitásnak egy másik jele volt, és szerintem ezt is nagyon jó néven vették a városrakók, hogy mi azt mondtuk, hogy a város történelmében először a választási programját a szervezetnek nem mi magunk fogjuk megírni egy sötét irodában, hanem elindítottunk egy városi konzultációt. Több mint 1000 válaszoltak erre a konzultációra, több mint 1000 online, vagy pedig személyesen behozták a javaslataikat, meglátásaikat Székelyudvarhely jövőjével kapcsolatban, és ebből a több mint 1000 ötletből válogattunk ki 100 feladatot, és határoztunk meg 5 kiemelt ügyet, amit a következő 4 évben vinni fogunk.
Szeretném, hogyha kitérnénk ezekre az ügyekre, elnézést, hogy félbeszakítom. Ha jól értem, akkor ön kívülállóként érkezett a székelyudvarhelyi RMDS-be, tehát kívülállóként jött. Még mielőtt arról beszélnénk, hogy kívülállóként hogyan tudja megtalálni a helyét, vagy hogyan találta meg a helyét a szövetségben, beszéljünk arról, hogy az RMDS igazából nem találta a helyét Székelyudvarhelyen, hogyha az elmúlt 20 évet, 20 évet nézzük, hogy ennek mi lehet az oka?
34 évből 8 évet volt RMDS-es városvezetés Székelyudvarhelyen, a maradék 26 évet azt azért más politikai formációk tudhatják maguk mögé. Én azt gondolom, hogy ennek megfelelően a felelősségvállalás az közös kell, hogy legyen. Tehát az, hogy ma Székelyudvarhely nem ott tart, ahol ezt esetleg a 2000-es évek elején elképzeltük, az mindannyiunk felelőssége, az minden egyes politikai formáció, vagy minden egyes politizáló embernek a felelőssége, hogy nem olyan fejlődési pályán volt a város az elmúlt években, mint eddig. Hát így van. Az RMDS nem találta a helyét ez idáig Székelyudvarhelyen. Én azt gondolom, hogy ez egy több összetevős történet. Nem volt még soha ekkora nyitás a szövetség részéről, mint az elmúlt pár évben. Nem sikerült soha ennyi tenni akaró nyitott embert csoportosítani, mint az elmúlt egy-két évben egyáltalán soha. Ha megnézzük ma az RMDS-nek a városi tanácsos csapatát, akkor rengeteg olyan értékes ember van, akik eddig is már tettek le a közért, bizonyították azt, hogy tudják, hogy mit jelent, hogy valaki eredményes önkormányzati képviselői mandátumot tudjon maga mögött, de soha nem voltak RMDS közeliek, tehát más politikai formációnál helyezkedtek el. Most integrálásról tettünk tanúbizonyságot, ezeket az embereket összetudtuk olvasztani az RMDS ernyője alatt. Ők is belátták, hogy az RMDS a legjobb eszköz ahhoz, hogy mi székelyudvarhelyi érdekeit érvényesíteni tudjuk Bukarestbe, Budapesten, Brüsszelbe, vagy éppen a megyei tanács területén is. És én azt gondolom, hogy ez volt a titka annak, hogy most ekkora bizalmat kaptunk, és régebb ezt nem tudták így megvalósítani az akkori RMDS-esek.
Szakács Pál István székelyudvarhely megválasztott polgármestere a mai napra kész vendégem. Azt látjuk innen, legalábbis Marosvásárhelyről a székelyudvarhelyi szavazókról, hogy nagyon kritikusak és nagyon gyorsan büntetnek. Nem várnak még 4 évet, hanem gyorsan megbüntetik az elöljárót, hogyha nem úgy teljesít, ahogy elvárják. Meg tudja ezt erősíteni?
Érdekes, mert egyébként mi innen ezt Udvarhelyről teljesen másképp látjuk. Tehát mi, amit látunk, az, hogy a székelyudvarhelyiek türelmesek, és nincsenek olyan elvárásaik, amiket ne lehetne megvalósítani. Tehát, hogyha visszanézzünk az elmúlt 34 évre, Székelyudvarhelyen minden egyes polgármester, Ferenczi Ferenc urat leszámítva talán, de akkor más idők jártak, de mindenki más megkapta a két mandátumot a bizonyításra. Tehát nem volt olyan, nem sietnek nagyon az udvarhelyiek. Ők megértik azt, hogy az első négy év adott esetben az építkezésről kell szóljon, arról, hogy az új polgármester és csapata belakja a városházát, megismerje a lehetőségeket, feltérképezze azt, hogy milyen fejlesztésekre van egyáltalán lehetőség a következő időszakban, vagy hogy meghatározzon egy víziót, aminek a mentén ő politizálni és város szeretne vezetni, és a következő négy évben már azért ténylegesen várnak megvalósításokat, és ezt nem kapták meg. Tehát, hogy ezért van az, hogy nagyon régóta nem tudott harmadik mandátumhoz jutni Székelyudvarhelyen polgármester, de a másodikat azt azért mindig megkapta.
Igen, de hogyha az emberek ennyire... Most, a mostani városvezetéssel elégedetlenek, talán kimondhatjuk, ennek köszönhető, vagy ennek is köszönhető az, hogy ön polgármesteri mandátumot nyert. Ha ön az első négy évben nem úgy teljesít, ahogy elvárják a székelyudvarhelyiek, és nem látnak látványos fejlődést, akkor jöhet a büntetés, vagy továbbra is azt mondja ön, hogy azért 8 évre könnyű berendezkedni 8 éve Székelyudvarhelyen most is.
Tehát eddig a történelem az bizonyította, hogy a városlakók megadják az esélyt 8 évre is egy bizonyos jelöltnek, abban az esetben, hogyha ez az ember hiteles, és abban az esetben nyilván, hogyha látnak valamilyen félrefajta haladást. Most is megadták, tehát Gáfi Árpád polgármester úrnak most jár le majd a 8. éve szeptember végén, amikor meg fog történni a váltás, és igazából mi ennek tükrében állítottuk össze a választási programunkat is. Egy nagy választási programunk van, több mint 100 ügyjelölt kiemelt feladattal, de egy olyan választási program, ami reális, ahol nagyon jól meg tudtuk határozni, hogy mely célok valósíthatóak meg 8 év alatt, és mi az, amit már 4 év alatt meg tudunk.
Fronda György volt szenátorral, beszélgettem a hétvégén, és ő mondta azt, hogy hát elég fura az, hogy egy jelölt 8 vagy 10 évre ben gondolkodik, és azt mondja a választópolgároknak, hogy 8 év alatt vagy 10 év alatt hová jut el, mert hogy polgármester 4 évre választunk, nem 8-ra, hanem 4 évre.
Sajnos ez a mai, én nagyon tisztelem egyébként Frunda urat, de én azt látom, hogy ez egy országos hiba, hogy nem fogalmazunk meg víziókat, és nem tűzünk ki hosszú távú célokat magunk mögött. Tehát most gondoljunk Magyarországra, amikor ők azt mondták, hogy egy nemzeti cél és egy nemzet stratégiai kérdés, hogy autópályákban nagyon erősek legyenek. És aztán ott jöhetett MSZP, Fidesz, baloldali, jobboldali, bármilyen összeállítású kormány, az autópályáknak a megvalósítása az mindegyiknek kiemelt feladata volt. És én most is így gondolom ezt el városfejlesztés szempontjából is. Ha nem tudunk meghatározni egy-két olyan ügyet, amit nyilván nem lehet egy mandátum alatt megoldani, és nem vagyunk biztosak abban, hogy a következő ezt folytatni fogja, akkor kár politizálni. Nagyon sok nagy léptékű beruházást ugyanis nem lehet 4 év alatt megvalósítani. Tehát mi, ha felelősen azt ígérjük a városlakóknak, hogy terelőutat fogunk építeni Székelyudvarhelyen, az nem egy 4 éves sztori, de azt szerintem marosvásárhelyieknek nem is kell elmesélnem, mert ott is ebbe a problémába azért rendszeresen bele szoktak ütközni. Úgyhogy én abban hiszek, hogy érdemes és kell 8 és 10 évre is akár megvalósításokat ígérni, és nyilván a városlakók eldöntik, hogy a rövid távú célokból valósult-e meg annyi, hogy a hosszú távú céloknak a megvalósításához majd bizalmat adjanak, de rá kell bízni a választópolgárokra, mert ők egyáltalán nem buták, nem naívak, és jól látják azt, hogy egy városban történik a munka, van-e haladás vagy sem.
Szakács Pál István Székelyudvarhelyen fölényes győzelmet aratott a június 9-i önkormányzati választásokon. Ellenjel a Gáfi Árpád újrázni készülő polgármester, valamint Ember Attila kihívó, a másik kihívó, ketten negyed annyi szavazatot kaptak, mint ön. De a polgármester nem egyedül vezeti a várost, a polgármester mellett ott van egy tanácsosi csapat is. Milyen tanácsosi csapattal vág neki az elkövetkezendő 4 évnek majd szeptember végétől, Szakács Pál István?
Igen, érintőlegesen már beszéltünk a városi tanácsos csapatunkról is, akik egyébként még jobb eredményt értek el, mint jómagam, tehát a beérkezett szavazatok több mint 80%-át az RMDS városi tanácsosi listája megkapta. Ennek megfelelően a 19 fős testületből 16-an most RMDS színekben fognak a következő 4 évben a városért dolgozni. Ezért is mondtam, hogy ez egy nagy felelősség, és ennek átérezzük a súlyát, és ez szerint fogjuk elkezdeni, illetve felkészülni a munkára. A tanácsosi csapatom egyébként nagyon színes, és ennek én nagyon örvendek. Van 2-3 olyan önkormányzati képviselőnk, akik az elmúlt 1 vagy 2 mandátumban is RMDS színekben tevékenykedtek, ismerik a közigazgatás minden apró csinyát, és ennek megfelelően tapasztalattal is fognak tudni segíteni azoknak az embereknek, akik egyébként teljesen újak. Mert hogy nagyon sok olyan van, nagyon sok olyan kollega van, akik eddig politikailag nem vállaltak szerepet soha. Ennek megfelelően, bár ők nagyon tenni akarók, lehet, hogy olyan hibákba ütköznének az elején, ha nem lennének a tapasztalatársaink, amik gátolnák egy-egy ügynek az előre mozdulását. De nagyon fontos az, hogy új arcok jöttek, hogy cserélődött egy kis vér tulajdonképpen az egész szervezetben. Nagyon sok fiatal jelölt van, tehát a fiatalság mindenképpen számíthat majd megvalósításokra. És ahogy már említettem, 3 darab olyan önkormányzati képviselőnk is van, akik eddig más színekben bizonyítottak. Akik eddig hol a Magyar Polgári Párt, hol a Zöld Párt színeiben, de önkormányzatban jelen voltak, és bizonyították azt, hogy meg tudnak valósítani ügyeket. Úgyhogy én nagyon jónak találom a tanácsosi csapatot, tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, és ezt nem közhelyből mondom, hanem tényleg nagyon értékes emberek vannak, és nagy megtiszteltetés ennek a csapatnak az élén állni.
Az önkormányzati testületben a Székelyudvarhelyért pártnak, ha jól emlékszem, akkor 3 képviselője lesz ott szeptember végétől, és az egyik közülük Gálfi Árpád leköszönő polgármester lesz. Vele milyen a kapcsolat?
Ez így van, polgármester úr, a következő 4 évben is, hogyha szeretné, akkor tudná segíteni a városnak az előrehaladását. Én erre bíztattam is őt egyébként a köszönő beszédben, tehát hogy én nagyon hiszek abban, hogy úgy Ember Attila, mint Gálfi Árpád uraknak a meglátásaira, a munkakészségükre, a tenni akarásukra ennek a városnak szüksége lesz a következőkben is, és én nagy örömmel fogok majd konzultálni minden egyes kérdésben Gálfi úrral, annál is inkább, mert azért elég sok projektet elindított ő is, elég sok projekt van előkészítve, amit majd a mi felelősségünk lesz megvalósítani, szóval szorosan szeretnék együttműködni vele, amennyiben ő erre nyitott lett. A választások éjszakáján felhívott, egy rövid 20 másodpercet tudtunk beszélgetni, és azt követően még nem beszéltünk, de hát gyakorlatilag én egy alintézményének vagyok az igazgatója, ennek megfelelően szoktuk mi rendszeresen tartani a kapcsolatot, és én azt gondolom, hogy lejár ez az 1-2 hét a választásokat követően, és ismét majd intenzívebben együtt fogunk dolgozni. Egy nyitott ember, és nagyon jó munkakapcsolatunk volt egyébként, ez idáig mindenben segítette az inkubátorháznak a működését.
Tehát Gálfi Árpád nyitott ember, és ha jól értem, akkor Szakács Pál István részéről is megvan a nyitottság arra, hogy az elkövetkezendő időszakban Gálfi Árpádnak a tanácsait meghallgassa.
És nem csak az ő tanácsait szeretném meghallgatni, hanem én nagyon irdomosnak látnám azt, hogyha lehet, hogy csak évente egyszer, vagy akár 2 évente egyszer is, de összeülnének Székelyudvarhely volt városvezetői, Ferenci Ferenc úr, Szász Jenő, Bunta Levente és Gálfi Árpád urak, és beszélnénk arról, hogy az ő időszakukban milyen célok voltak, miket sikerült megvalósítani, ők hogyan képzelték el a városnak a működését, mert hát ők nagy tudású, nagy munkabírású emberek, és én tényleg azt gondolom, hogy Székelyudvarhelyi jövendő vagy következő városvezetőjének az egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a közösséget is egy kicsit össze tudja kovácsolni. Mert hogy jöhetnek ide bármilyen fejlesztések, jöhet ide bármekkora uniós, bukaresti vagy éppen budapesti pénz, hogyha nincsen mögötte közösség, hogyha nincsen mögötte az az udvarhelyiség, ami egykoron jellemző volt erre a városra, akkor mindenhol üres parkokat, üres játszótereket, üres ipari csarnokokat látunk majd, és nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az udvarhelyi szellemiséget visszahozzuk, és ismét egy gazdag, nagyobb életet hozzunk ebbe a városba. Szóval én ilyen szempontból mindenkire számítok.
Ez nagyon jól hangzik, amit ön mond, viszont ilyen nagyon, nagyon utopisztikusnak is tartom, mert azt látom innen, nyilván olyan élek, így nem ismerem teljes valójában azt, ami ott van, de hogy számos frusztráció van az emberekben. Például azt láttam, hogy Bunta Levente úgy érzi, hogy őt az RMDS félreállította. Tehát, hogy össze lehet békíteni ezeket az ellentéteket? Hogy látja ön? Egyébként nekem nagyon tetszett, amikor Demeter István az előválasztáson az egyik jelölt, ő azt mondta, hogy az nagyon fontos, vagy ő azt tartja nagyon fontosnak, hogy legyen az a régi udvarhely, amit ön is említett itt az imént, és így fogalmazott, hogy egy olyan udvarhely, ahol készfogás a készfogás, és tekintet a tekintet. Nagyon szép szavak ezek, de hogy meg lehet ezt valósítani? Van a polgármesternek, erre is a leendő polgármesternek erre is energiája, amikor Európai Uniós pénzek, kormánypénzek fölött kell diszponálni, fejlesztésre kell időt fordítani és energiát fordítani?
Én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen, mert én tényleg azt látom, hogy széthullott az udvarhelyi közösség, és egybe kell fogni, és ez a polgármesternek kell, hogy legyen a feladata. És igen, különféle sérelmek, különféle frusztrációk vannak kialakulva bizonyos emberekbe, de meggyőződésem, hogy itt nem kibékíthetetlen ellentétről van szó. Ezeket sok-sok párbeszéddel, nyitottsággal és bizonyítással, hogy ezek nem rövidtávú hirtelen jött ötletek, és aztán nem foglalkozunk vele, hanem komolyan kívánjuk építeni azt, hogy ismét erős legyen az udvarhelyi közösség, megoldhatóak. Ez mindenképpen egy városvezetői feladat kell legyen, illetve én világéletemben a csapatmunkában hittem. Akárhol dolgoztam, remek csapattársak vettek körül, nagyon jó csapatot sikerült építenem magam köré, és most is azt látom, hogy fogunk tudni mindennel foglalkozni, az Európai Uniós forrásokkal, az új kapcsolatok kialakításával, a városnak a vezetésével, a kisebb, apró, ügyes, bajos problémáknak a megoldásával is, akkor, hogyha a polgármesteri hivatalon belül is sikerül egy jó csapatot kialakítani, akkor, hogyha a vezetők megértik azt, hogy ez egy terhes feladat, tehát ők is nagyobb terhet kell cipeljenek a vállunkon, mert nagyon sok mindenben lemaradtunk. Nagyon sok mindenben lemaradtunk a székelyföldi települések között. És hát nyilván ők nem fognak megállni. Tehát én nem hiszem, hogy Sol Zoltán, Koródi Attila vagy éppen Antal Árpád azt fogja mondani, hogy udvarhely lemaradt, húzzuk be a kéziféket kicsit, és várjuk meg mi is őket. Ők mennek a maguk útján, és nyilván ez így van rendjén, de ha mi reálisan felzárkózni akarunk, akkor az azt jelenti, hogy egy kicsit többet kell hozzunk, mint ők. És mindezt hosszú távon, hogy a felzárkózás teljes tudjon lenni. Mert én azt is megértem, hogy ők megyeszékhelyek, és mások a lehetőségek, akár pályázat, akár különféle kapcsolatok szempontjából, de én szentül vallom azt, hogy Székelyudvarhelynek egy asztalnál kell ülnie Sepsiszentgyörggyel, Csíkszeredával, vagy éppen Marosvásárhelyjel, mert nekünk ott a helyünk. És hogyha mindenki, minden egyes igazgató, alpolgármester, városmenedzser, más kulturális intézményvezető, vagy más olyan intézményvezető, aki a város pénzéből, a város érdekében tevékenykedik, nagyobb terhet fog tudni vállalni, akkor meg fogjuk közelíteni ezeket a településeket.
Igen, hogyha már itt tartunk, fontos hangsúlyozni azt is, hogy a megyei tanácselnöki szék is, a Hargita megyei tanácselnöki széknek az új várományosa, Bíró Barna Botond udvarhely széki, fel fog erősödni ezzel minden, tehát önkéntelenül is udvarhelyszéknek a szerepe?
Én nagyon bízom benne, hogy igen, udvarhelyszék eddig is kiemelten kapott forrásokat a megyei tanácstól, tehát pont leendő elnök úrral erről beszélgettünk az elmúlt időszakban, hogy nem igaz az, hogy Székelyudvarhely büntetve lett volna a megyei tanács részéről. Ha udvarhelyszékben gondolkodunk, akkor több pénz érkezett, mint Gyergyószék vagy éppen Csíkszék területére, mondta nekem megye elnök, illetve hát azt is látni kell, hogy Botond egész Hargita megye tanácsának lesz az elnöke, éppen ezért neki feladata lesz a Csíki és a Gyergyói régiónak is az erősítése, és nyilván igazságosan kell elosztani a pénzeket, amik a rendelkezésre állnak. Nekünk egy nagyon jó kapcsolatunk van, hiszen ő az inkubátorház igazgató tanácsának is az elnöke, és nyilván nekem az egyik feladatom az lesz, hogy majd lobbizzak, hogy minél több pénz érkezzen Székelyudvarhely önkormányzatához. Én ezt megpróbálom, én nyilván kaptam ígéreteket is arra, hogy nyitott kapukon fogok bemenni, akárhányszor Csíkszeredában lesz majd dolgom, és én azt gondolom, hogy a következő 4 évben maximálisan ki fogjuk tudni használni ezeket a szinergiákat, amik kialakulnak most a megyei tanács és az udvarhelyi önkormányzat között.
Tehát erre a Székelyudvarhelyre való hangsúlyosabb figyelés, itt említette korábban a megye központot, Csíkszeredát, ott van Gyergyószent Miklós, ez erősíti a megyén belüli versenyt, mert hogy azért verseny van. Most furcsa helyzet, nyilván a Hargita megyei, a székek vannak ott, nem úgy, mint Maros megyében, tehát hogy kell elképzelnünk a udvarhelyszék, Csíkszék, Gyergyószék, ezeknek a központjait, ugye Gyergyószent Miklós, Csíkszered, a Székelyudvarhely, aztán van a megyének is egy központja, tehát milyen a kapcsolat ezek között a városok között?
Én az elmúlt években azt láttam, hogy egy nagyon jó szolidáris kapcsolat alakult ki a települések között itt Hargita megyében. Amikor valahol nagy baj volt, akkor teljesen nyitottak voltak a településvezetők arra, hogy lemondjanak bizonyos összegekről, és éppen azt segítsék ki, ahol a legnagyobb probléma alakult ki. Én emlékszem a Tamási Áron gimnáziumnak a tragikus helyzetére is, amikor az összes Hargita megyei település lemondott egy bizonyos összegről, és a megyei tanács gyors segélyben tudta részesíteni a gimnáziumot. Szóval ilyen szempontból nincs gond, azt viszont én is maximálisan egyetértek önnel, hogy a települések között verseny kell, hogy legyen. Annál is inkább, mert én tényleg hiszek abban, hogy a következő 5-10 év azért arról is fog szólni, hogy nagyon sokan vissza akarnak költözni majd Székelyföldre, de vissza akarnak majd költözni Erdélybe. Azért, mert szépen lassan felzárkózunk életszínvonal tekintetében, a vásárlóerőparitás meg a fizetés is közelíti az Európai Uniós átlagot, lassan, de biztosan, és amikor valaki vissza akar költözni, akár Magyarországról, akár Nyugat-Európa egyik másik országából, akkor igaz, minden egyes székelyföldi városnak lesz egy értékajánlata a számára. Lesz, aki azt tudja mondani, hogy nálam nagyon jó fizető munkahelyek vannak, lesz, aki azt tudja mondani, hogy nálam pezseg a kulturális élet, mert lesz, aki azt tudja mondani, hogy nálam nagyon jó családosnak lenni, vagy nagyon jó fiatalon hazaköltözni, mert olyan jellegű programjaim vannak, és ezek az emberek majd választani fognak, hogy melyik értékajánlat a számukra kedvezőbb, vagy a számukra ideális. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy Székelyudvarhelyt is fel kell készíteni, hogy egy versenyképes értékajánlatot tudjon mutatni a székelyföldiek felé, és érjük azt el, hogy esetleg Csíkszeredából, Sepsiszentgyörgyről, vagy éppen Marosvásárhelyről mondják majd azt hazavágyó emberek, hogy már pedig én Székelyudvarhelyre fogom letenni a székhelyem.
Tegnap Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy újraválasztott polgármestere volt a vendégem a Naprakészben, és a bezzegvárosokról beszélgettünk, ez jó értelemben véve bezzegváros jelző, és ő mondta azt, hogy korábban Székelyudvarhely volt a bezzegváros, ezt mondták Sepsiről, az ott élők, viszont most ugye Székelyföldnek egyértelműen Sepsiszentgyörgy a bezzegvárosa. Tud lenni ilyen bezzegváros Székelyudvarhely 4 év alatt, 8 év alatt?
Én azt gondolom, hogy vannak olyan területek, amiket fel tudunk úgy zárkóztatni a következő 4 vagy 8 évben, hogy az értékajánlatunk nekünk jobb lehet, mint Sepsiszentgyörgy vagy Csíkszeredának. Látni kell, hogy nem fogjuk tudni megelőzni ezeket a városokat, Sepsiszentgyörgyöt kiemelten nem, egyrészt, mert ott már nagyon régóta egy nagyon jó tudatos városfejlesztés folyik, és ebben Antal Árpád polgármester úrnak óriási szerepe van, és tényleg hát ő egy nagyon nagy munkabírású ember, aki egy fantasztikus csapatot állított össze, tényleg az elmúlt években volt szerencsém nagyon sok mindenkit megismerni Sepsiszentgyörgy önkormányzatából. Meg hát ott van Brassó is, igaz, az ő közelségükben ez megint nekik egy bónuszpont, egy csomó nagy beruházást legyen az Terelő út, legyen az kampusz legyen a sportbázisoknak a felújítása vagy építése már a hátuk mögött tudtak, de igen, én látok Udvarhelynek is olyan lehetőséget, amivel ki fog tudni tűnni a környező székelyföldi települések között, és amilyen szempontból be tud majd tölteni egy vezető szerepet.
Szakács Pál István székelyudvarhely megválasztott polgármestere a mai napra kész vendége. A beszélgetésünk egy adott pontján azt mondta, hogy gazdasági emberként, gazdaságból jövő emberként azt szeretné, hogyha mielőtt átvenni a várost, egy auditot is tudna készíteni, hogy lássák, hogy melyek a problémák, mire kell hangsúlyos figyelmet, szerepet szánni. Nyilván, amikor arra vállalkozott, hogy Székelyudvarhely polgármestere lesz, vagy megpályázza Székelyudvarhely polgármesteri tisztségét, már akkor is valamelyest tisztában kellett, hogy legyen azzal, hogy mire vállalkozik. Milyen ez a kép?
Igen. Hát anyagi szempontból látok érdekes kérdéseket és helyzeteket. Nem tudjuk, hogy milyen pénzügyi helyzetben van, vagy éppen lesz a város. Azt tudjuk, hogy nagyon sok Európai Uniós pályázatunk nyert, és nem foglalkoztunk velük évekig azért, mert a marakodáson, mert szivakodáson volt a hangsúly, csapatok hultak szét, összeálltak, megint széthultak, és óriási önrészekbe fog kerülni ezeknek a pályázatoknak a lefolytatásain. Annak vagyok a híve, hogy egy darab megnyert pályázatot sem szabad visszamondani, de nyilván meg kell nézzük azt, hogy milyen anyagi helyzetben van a város. Most van egy közepesen nagy hitelkeretünk, tehát egy ilyen 2 millió eurós, 10 millió lejes hitelkeretünk, amit igényeltünk. Ennek az egy része már a adósság, a másik része az folyamataiban lesz adósság, ahogy haladnak az EU-s projektek. És azt kell felmérjük, hogy a következő még el sem kezdett, de már megnyert projektek, azok mekkora önrészekkel járnak. Úgyhogy itt van egy nagy kérdés. A hivatal apparátusa is hát megismerésre szorul. Igaz, új kollégákkal fogom majd körbevenni magam, akiket nem ismertem egyáltalán. Azt tudjuk, hogy vannak olyan igazgatóságok, ahol már nagyon régen nincsen vezető, mert egyszerűen nem kaptak szakembert. Például az urbanisztikán főépítésre Székelyudvarhelynek most már évek óta nincs, de más osztályokon is azt gondolom, hogy vannak kihívások, és bár jó munkabírású emberek vannak, azért szeretném, hogyha majd új szakemberekkel is tudnánk ott is bővülni, de nyilván ahhoz, hogy lássuk, milyen reális kép van, egy audit elengedhetetlen. Én egyébként is szeretek tiszta lappal kezdeni különféle projekteket, tehát egy reális képet szeretnék arról kapni, hogy hogyan áll a város munkaerő szempontjából, a városháza, és hogyan áll anyagi szempontból is.
Említette azt, hogy amikor a programot elkészítették, akkor ezt a székelyudvarhelyiekre bízták, nem pedig összedugták a fejüket egy íróasztal fölött 3-4-en. Melyek a székelyudvarhelyiek prioritásai?
Igaz, a városlakóknál még mindig én azt látom, hogy a legnagyobb kincs az aszfalt és az infrastrukturális problémák. Székelyudvarhelyen sajnos ebből elég sok kihívás van. Tehát amíg más településeken azt láttuk, főleg a községeinkben, Udvarhelyszéken, hogy nincsen olyan községi út, ami ne lenne leaszfaltozva, itt Székelyudvarhelyen rengeteg olyan új lakónegyed épült, ahol csak álmodoznak aszfaltról. A járdák rossz állapotban vannak, nagyon nagy problémájuk van a tisztaságával a városnak, a magasra nőtt fákkal, illetve annak a lenyesésével. Nagyon általános problémákat fogalmaztak meg az emberek, állatokkal kapcsolatos problémák, csókák. Vannak olyan városrészek, amiket ilyen csókavárosnak neveznek, olyannyira problémát jelenti a hangos madárraj. És nem tudtuk ezt a kérdést megoldani, holott Kolozsvár vagy Kézdivásárhelynek már sikerült. Medve kérdés, város különféle magasan fekvő negyedeiben rendszeresen bejár a medve, és nagyon nehezen tudunk ezen a téren is eredményeket elérni. Szóval nagyon reálisan látják, én azt gondolom, a városlakók a helyzetet. A legfontosabb 100 ügyet azt be is építettük a programunkba. Nagyon sok, nem is feltétlenül pénz, hanem csak akarat és párbeszéd kérdése, hogy megoldásra kerüljön. És nyilván vannak olyan problémák, amik infrastruktúrával kapcsolatosak, vagy éppen abszolút felvállaltuk azt, hogy valamelyest megpróbáljuk a forgalmat csökkenteni városunkba. Ennek nyilván az egyik legfontosabb része a terelőútnak a megtervezése és megépítése lesz. Ezek azért már nagyobb költségvetést igénylő tételek. De én azt látom, hogy, hogy dr. Geréb László egyetemi oktatónak a segítségével egy jó programot sikerült összerakni, és vállaljuk azt, hogy ezt meg fogjuk tudni valósítani.
Szakács Pál úr, beszéltünk arról, hogy politikán kívülről érkezett ön, hozták önt. Nem lenne illendő az, hogy ezzel zárjam a beszélgetést, azonban fel kell tennem ezt a kérdést, annál is inkább, mert az Erdélyi Magyar Televízió által szervezett vitaműsorban is székelyudvarhelyi nézőtől érkezett az a kérdés, hogy van-e garancia arra, tudja-e garantálni Szakács Pál István azt, hogy nem lesz valamelyik székelyudvarhelyi politikusnak a bábja, tehát az a Szakács Pál István, aki kívülről érkezett a politikába, nem lesz a bábja Antal Lóránt szenátornak, vagy Bíró Barna Botond megyei tanácselnöknek?
Igen, jelen pillanatban egy vállalkozó inkubátorháznak vagyok az igazgatója, ahol az igazgató tanács tagok, a Gáfi Árpád polgármester úr, Bálint Elemér Imre polgármester úr Oroszhegyből, vagy éppen Bíró Barna Botond, de nagyon sokáig Borbély Csaba megyei tanács elnöke volt, és én alapvetően egy kompromisszumkész vezető vagyok, tehát hogy úgy tevékenykedem az inkubátorház érdekében, hogy bizonyos kérdésekben azért rendszeresen egyeztetek az igazgató tanácsnak a tagjaival, de mindig eddig a döntést én hoztam meg egyedül, és én vállaltam fel bizonyos kockázatokat, és mindig jöttek különféle pressziók, nyomások egyébként az igazgató tanács részéről, hogy mit hogyan kellene, vagy szerintük hogyan lenne a legjobb megoldani. Ezeket mindig udvariasan meg szoktam hallgatni, és utána hozok egy döntést, és így lesz ez egyébként a következőkben is. Aztán látni kell, hogy ez a politikusi szakma, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem különbözik attól a szakmától, vagy attól a vezetői funkciótól, amit bárki más a magánszektorban betölt. Tehát idő kell, amíg erőt, nevet és hitelt szerzel magadnak. Ennek megfelelően így közelítem meg én is a polgármesterséget. Az elején nagyon sokat fogok beszélni olyan emberekkel, akik nekem segíteni tudnak, akiknek a kapcsolatrendszere fontos, és akiktől tényleg hiszem azt, hogy tanulnom kell ezt a mesterséget. Azt követően pedig egyre inkább önálló leszek, és nyilván egyre csak fognak fogyni ezek a megbeszélések, tanácsadások, de azt is fontos elmondani, hogy alapvetően én hiszek abban, hogy egy csapatként kell dolgozzunk. Tehát mi Antal Lóránt szenátorral, Bíró Barna Botonddal, vagy éppen Kelemen Hunor szövetségi elnökkel folyamatosan fogunk egyeztetni bizonyos kérdésekről, mert hogy ezt kívánják a város érdekei. És hát nem, soha nem voltam én senkinek a bábja, és soha nem is leszek azért. Aki jobban ismer engem, az tudja, és nyilván abban bízom, hogy erre majd a városlakók is az első mandátumnak a végén rá fognak jönni, és azt fogják mondani, hogy egy jó polgármesterük van, egy önálló polgármesterük van, egy olyan városvezetőjük van, aki mindig a város érdekeit tartja szem előtt, és nyilván tisztességes, erkölcsös, és én azt gondolom, hogy miért ne példamutató munkával jár elő.
Zárásként, polgármester úr, mi fog következni most? Nyilván egy kampányidőszak után lesz néhány napnyi vagy néhány hétnyi pihenés. A jelenlegi törvény furcsasága, hogy Gáfi Árpád fogja vezetni még a várost, vagy az aktuális polgármester vezeti a várost, települést egészen szeptember közepéig, utána lesz a váltás. Arra kell számítani, hogy milyen állandó vendég lesz a hivatalban, vagy egyáltalán mehet-e a hivatalba úgy, mint megválasztott polgármester, és kérdezősködhet naponta az ott dolgozóktól? Hogy van ez?
Nem tervezek tolakodni, nem vagyok én az a típusú ember. Valóban egy-két hét szabadságot azért az intenzív kampányidőszak után szeretnék kivenni. Júliustól viszont kimondottan a felkészüléssel akarok foglalkozni, azért, mert szeretném ezt a 2-3 hónapot megspórolni a városnak. Tehát ne az legyen, hogy október 1-én kezdek ismerkedni a hivatalnak a felépítésével, akkor kell bemutassanak olyan embereknek, akikkel szorosan együtt kell dolgoznunk, akár Bukarestben, akár bárhol máshol, ahol, ahonnan majd forrásokat remélünk. Úgyhogy júliustól október 1-ig kimondottan felkészüléssel foglalkozom az inkubátorház mellett, és nyilván, hogyha azt látom, hogy a Városházán szívesen fogadnak, akkor majd el fogok menni oda is. Hogyha azt látom, hogy polgármester úr valóban nyitottan átadná a stafétát, és beszélne bizonyos ügyekről, helyzetekről, amik kérdésesek, megtanítana egy-két dologra, hiszen azért 8 év alatt biztosan nagyon sok mindenben sokkal nagyobb tudásra tett szert közigazgatás területén, mint ami most nekem van, akkor arra nagyon nyitott vagyok, és nagyon hálás leszek érte, de tolakodni nem fogok, és tisztában vagyok azzal, hogy milyen jogaim vannak ebbe a 2-3 hónapban, amíg még polgármester úr vezeti a várost.
A Hargita Business Center egy fontos intézménye udvarhelyszéknek, jó kezekben fogja hagyni?
Én azt gondolom, hogy igen, hát egy nagyon jó csapat van itt, úgyhogy ez már önmagában garancia a sikerre, és bárki lesz ennek a csapatnak a vezetője, vagy ki tudja, lehet, hogy valamelyik kollega gondolja azt, hogy megpróbálná vezetni az intézményt, az biztosan, hogy jó helybe fog kerülni, és ráadásul nagyon jó időszakban jön, ugyanis egy második közösséget sikerült felépíteni, szóval van itt 60 olyan vállalkozó, 110 olyan ember, akik már ismerik egymást, akik tudják, hogy hogyan pulzál az inkubátorház, olyan eseményeink, olyan rendezvényeink vannak, amik rendszeresen teltházasak, szóval valaki, én azt gondolom, egy nagyon jó örökséget fog kapni, és egészen biztos vagyok, hogy ez a személy egy értékes személy lesz, aki tovább fogja vinni az inkubátorházat ezen az úton, amin elindultunk 2017-ben. Nyilván itt is rengeteg szándék és akarat van bővítésre, fejlődésre. Egy nagyon komoly inkubátorház pályázat fog megjelenni a következő hetekben, hónapokban. Erre gőzerővel már még mi készülünk, és aztán valaki másnak fogjuk átadni a megvalósítását.
Szakács Pál István, székelyudvarhely megválasztott polgármestere, én köszönöm a beszélgetést, és sok sikert, kitartást kívánok a munkájában a székelyudvarhelyi emberekért.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a figyelmet.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Erdő Sorsolya kolléganőm jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.